Szeretettel köszöntelek benneteket, és hadd fejezem ki én is a köszönetemet az amerikai csapatnak, illetve a Wakefield Baptista gyülekezetnek. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy olyan anyukával, akik nem járnak a gyülekezetünkbe, de a lányukat beíratták erre az angol tanfolyamra, és azt kérdezte tőlem, hogy milyen régóta van kapcsolatunk ezzel a gyülekezettel és azokkal, akik jönni fognak ide, és mondtam, hogy én még soha nem láttam őket, és túl sok információm sincs róluk. Azt tudom csak, hogy ők szolgálatkészek, szeretik az Istent, mi is szeretjük az Istent, és találkozni fogunk. És akkor azt mondta nekem, hogy hát ő ezt kevésbé érti, biztos azért jönnek, hogy itt lesznek egy hónapig, körbejárják Magyarországot, vagy esetleg Európát, és közben segítenek nekünk egy pár napig az angol képzésben is. És akkor mondtam neki, hogy ez nem így működik, ők megérkeznek hétvégén, hétfőn elkezdik az angol tanfolyamot, pénteken befejezzük, és szombaton visszautaznak, akkor csak úgy nézett rám, és azt kérdezte, hogy tehát ezért megéri idejönni? És akkor mondtam neki, igen. Van, akinek ezért megéri idejönni, hogy Istent szolgáljuk. Szóval kedves vendégeink, kedves amerikai csoport, nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Nagyon hálásak vagyunk értetek Istennek, és kívánjuk, hogy az Úr áldjon meg benneteket itt velünk együtt, és azért imádkozunk, hogy legyen jó ez a következő egy hét. Nos, most pedig folytatni fogjuk a Bírák könyvének a tanulmányozását. Az elmúlt héten egy nagyon egyszerű témával kezdtük el, mégpedig azzal, hogy hogyan kell megkérdezni Istent. Ugyanis a Bírák könyve azzal kezdődik, hogy a választott nép megkérdezte Istent, és amit Isten mondott, azt tették. Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, nyissátok ki Bírák könyvének az első részénél, és ahol a múltkor abba hagytuk, most onnan fogjuk folytatni. Tehát a 4. verstől a 13. vers végéig szeretném felolvasni ezt a rövid szakaszt. Tehát Bírák 1:4-től ezt mondja a Biblia. Júda felvonult, az Úr pedig kezükbe adta a kánaániakat és a perizieket, és megverték őket Bezeknél, 10 000 embert. Ott találták Bezekben Adóni Bezeket, és harcoltak ellene. Megverték a kánaániakat, meg a perizieket. Adóni Bezek futásnak eredt, de ők üldözőbe vették, és elfogták, és levágták a keze hüvelykújjait, meg a lába nagyújjait. Akkor ezt mondta Adóni Bezek, 70 király szedegetett morzsákat az asztalom alatt, akinek a kezéről én vágtam le a hüvelykújjakat és a lábáról a nagyújjakat. Ahogyan én cselekedtem, úgy megfizetett nekem az Isten. Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg. Azután Jeruzsálem ellen harcoltak, Júda fiai, elfoglalták, és lakosait kardérre hányták, és a várost pedig lángba borították. Azután lementek Júda fiai, hogy harcoljanak a hegyvidéken, a délvidéken és a Sefália alföldön lakó kánaániak ellen. Majd a Hebrónban lakó kánaániak ellen ment Júda. Hebrón neve azelőtt Kirjak Árba volt, és megverték Sésajt, Ahimant és Talmajt. Onnan Debir lakói ellen ment, Debir neve azelőtt Kirjak Széfer volt. Akkor ezt mondta Káleb, aki megveri és elfoglalja Kirjat Széfert, annak adom a lányomat Akszát feleségül. Otniél Káleb öcsének, Kenáznak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát Akszát feleségül. Mennyi atyán, kérünk téged, hogy ebből a milyen bonyolult történelmi beszámolóból adj nekünk egy világos üzenetet. Kérjünk, Uram, hogy te Szent Szellemeddel legyél itt közöttünk, és taníts bennünket, hogy mi a jó és mi a tökéletes, és mi a rossz, és mi az, amitől el kell határolni magunkat. Kérünk, hogy segíts bennünket ebben. Az Úr Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Amen. Hát nem egy vidám beszámolót olvastam fel a Bibliából. Egy honfoglaló háborúnak a történetét, ami soha nem volt egyszerű, és van, akinek örömöt jelent, van, akinek meg fájdalmat, vagy nyomorúságot, esetleg a pusztulást jelenti. Általában az ilyen és ehhez hasonló történetek a Bibliában nehezen értelmezhetőek, és én azért szeretném, hogy foglalkozzunk vele, mert, Mert a Bibliának minden egyes része nagyon fontos üzenetet tartalmaz, és így ez a kis rész is egy fontos üzenetet tartalmaz, ami aktuális ma nekünk is. Nézzük meg, hogy mit mond Isten igéje. Először szeretnék egy nagyon egyszerű dologgal foglalkozni, amit úgy hívnak, hogy apologetika. Ez egy nem magyar szó, még nem is angol szó. Amikor az apologetikáról beszélünk, akkor a görög kultúrára kell gondolnunk. A görög kultúrában, ha valakit elítéltek, és bizonyították rá, hogy valami bűnt követett el, mielőtt a végső ítéletet kimondták volna, előtte volt lehetősége annak az embernek, hogy védekezzen. És a végső ítélethirdetés előtt ez a valaki, akit vádoltak, egy ilyen apológiát mondhatott, egy ilyen védőbeszédet, és bizonyíthatta azt, hogy már pedig az a bűn az nem igaz, vagy nem én követtem el, tehát megvédhette magát. Amikor apológiáról beszélünk, és arról beszélünk, hogy a kereszténységen belül is van egy ilyen teológiai tudományág, akkor erre azért van szükség, mert a védekezés az mindig egy alapjog. Mondhatnám, hogy föltehetnénk azt a kérdést, hogy miért kell védekezni egy keresztény embernek? Itt van a kezünkben a Biblia állít valamit, miért kell ezt megvédeni? Azért kell megvédeni, mert van ördög, aki meghamisít mindent. Azért kell megvédeni az Isten igéjét, és hitelesen képviselni, mert az ember a bűnös természetéből adódóan is alapvetően egy csomó bűnt követel, vagy rosszul értelmez dolgokat, és amikor Istennek az igéjét, az Isten kijelentését világosan és hitelesen képviseljük, mondjuk egy hamis állítással szemben, ezt nevezik apológiának, vagy ilyen védőbeszédnek, hogy márpedig ez az igazság, márpedig erről van szó. Mondhat akárki, akármit, van egy igazság, amit Isten kijelentett, és ezt képviseljük. Tipikusan ilyen apológiai témák közé tartozik, amikor fölteszik nektek azt a kérdést, hogyha van Isten, akkor miért van betegség? Ha Isten olyan jó, ha Isten annyira szeret bennünket, akkor miért engedi meg, hogy szenvedjünk? Ha Isten kegyelmes Isten, akkor miért vannak háborúk? Ha Isten jó hozzánk, akkor miért engedi meg, hogy mondjuk egy kisgyerek, aki még semmi bűn nem követett el, mégis betegen szülessen meg? Nagyon sok ilyen kérdés van, amit föltesznek emberek, és azt mondják, hogy ezek nem összeegyezhetőek Isten igéjével, mert ha tényleg Isten jó, Isten ilyen hatalmas, Isten mindent megtehet, Isten kegyelmes, akkor a másik oldalon miért vannak ezek a dolgok? És sok ember emiatt elutasítja Istent, és azt mondja, hogy akkor Isten vagy nincs, vagy nem igaz a Bibliának az üzenete. Azért mondtam ezt el nektek, mert amit felolvastam a Bibliából, ez a rövid kis történet, ez arról szól, hogy van egy ilyen honfoglaló háború. És a honfoglaló háborúnak van nyertese, és van vesztese. És aki veszít, az mindent veszít. Az az életét veszíti el, tulajdonképpen egy népet ki lehet törölni a történelemből ezzel. Tehát amit Isten igéje leír, az nem egy egyszerű történet. Nézzük meg most, hogy van-e ellentmondás ebben az egész történetben, illetve azzal kapcsolatban, hogy a szerető Isten és a választott népnek a háborúi, azok hogyan függnek össze? Hogyan működik ez a kettő együtt? Van ellentmondás, vagy nincs ellentmondás? A szerető Isten tevékenysége és a honvédő, meg a hódító háborúk között, amit az Isten választott népe kezdeményez. Hát hadd mondjam azt, hogy nincsen, és ezt be fogom nektek bizonyítani a következő percekben. Ez egy apológiai beszéd lesz, ilyen védőbeszéd Isten igéje mellett. Itt nem arra szeretnék kitérni, amikor a történelem során keresztény névvel vagy kereszttel emberek gonoszságokat követtek el, népirtásokat végrehajtottak, vagy szörnyű bűnöket követtek el. Tulajdonképpen politikai háttér volt benne csupán. Volt egy volt egy hódító szándék, és ezt próbálták leplezni azzal, hogy valami keresztény színezetet adtak neki, vagy Isten nevét felhasználták. Ez egy egészen más dolog. Amit felolvastam a Bibliából, ez a történet, ez úgy kezdődik, hogy Izrael népe megkérdezte az Urat, hogy Isten megengedi-e nekik azt, hogy elfoglalják ezeket a területeket, induljanak el háborúba, vagy nem. És Isten mit mondott? Emlékeztek, akik itt voltatok a múlt héten? Isten mit mondott? Isten támogatta ezt, vagy nem támogatta ezt? Isten azt mondta, hogy menjetek. A kezetekbe fogom adni őket. Na most itt kezdődnek a nehézségek, amikor a szerető Isten azt mondja, hogy menjél, és a kezedbe adom az ellenséget. És az egyik győzni fog, a másik meg el fog pusztulni. Nos, nézzük meg, hogy van-e az Isten kegyelmének határa? Hogyan működik az Istennek a kegyelme? Gondoljatok arra, hogy az Édenkertben, még a bűneset előtt, a Bibliából azt olvassuk, hogy nincsenek határok. Az ember azt csinál, amit akar, tulajdonképpen egy pici dolog van megtiltva csak, hogy egyetlen egy fáról ne egyél. De tulajdonképpen óriási szabadság van. Az Isten kegyelmének a határa az teljes szabadságban van, hiszen az ember állandó kapcsolatban van Istennel. Nincs betegség, nincs nyomorúságnak, nincsenek nehézségek. Tehát a bűneset előtt azt láthatjuk, hogy egy óriási szabadságban él az ember. Isten örök életre teremtette az embert, tehát még a halál sem korlátozza az embert. És aztán következik a bűneset, amikor az ember föllázad Isten ellen, és a bűnesetnek a következménye az, hogy az Isten kegyelmének lesznek határai. Isten nem változik, csak muszáj határokat beépíteni. Például egy ilyen határ a bűneset után, hogy azt mondja az Isten, hogy az ember nem élhet örökké a földön. Ez egy komoly határ, míg korábban ez nem volt. Aztán egy komoly határ az is, hogy míg korábban teljesen egészséges volt az ember, és nem ismerte a betegséget, a bűneset után az ember beteggé válhat. Az ember szenvedhet. Az ember megismeri a nyomorúságot és a nehézséget. Szóval ezek mind-mind ilyen határok, amelyeket Isten azért állított, hogy a kegyelmét tudja gyakorolni azokon, akik a határon belül mozognak. Például a Biblia azt mondja, hogy az ember megszületik, az élete mondjuk 70 vagy 80 év, és aztán jön az ítélet, vagy jön a halál, és Isten elé kell állni mindenkinek. Az Isten kegyelmének van határa. És az ember alapvetően ezt a határt szeretné kiszélesíteni. Például manapság van két népszerű üzenet azzal kapcsolatban, hogy ezt a határt hogy lehet kiszélesíteni. Az egyik ez a purgatóriumnak a tanítása, hogy igaz, hogy van halál, egy kis szenvedés után újra azért csak jó lesz neked, ami hadd mondjam, hogy nem igaz. Sehol nem olvasunk a Bibliában a purgatóriumról, erről a tisztító tűzről. Egy másik népszerű üzenet manapság a reinkarnáció. Hogy igaz, hogy meghalsz, de aztán majd visszajössz, majd újra kezdheted. És hadd mondjam azt, hogy ez sem igaz. A Biblia sehol nem beszél erről. A Biblia azt mondja, hogy Istennek van kegyelme, és az Isten kegyelme a születésedtől a halálodig működik. És ebben a sávban a kegyelem az 100%-osan megnyilvánulhat az életedbe, de a kegyelemnek van egy határa, és a határ után már nem működik az Isten kegyelme, mert jön az Istennek az ítélete. Tehát az Isten ugyanolyan kegyelmes Isten, mint amilyen ítélő Isten. Az Istennek nem csak kegyelme van, hanem az Istennek van igazsága is. Azt kell látnunk a Bibliában, akár ennél a történetnél, és majd be fogom bizonyítani, és minden más isteni ítéletnél, hogy az Isten ítélete előtt, amikor Isten valami drasztikus módon beavatkozik a világ történelembe, előtte egy hosszú időn keresztül mindig vár. Vár, 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 és üzeneteket küld az embernek. És ez az Istennek a kegyelme, hogy meg lehet változni, hogy valamit jobbá lehet tenni. 1 Mózes 6-ban le van írva egy olyan történet a Bibliában, ami az emberiségnek az egyik ilyen komoly határesete, amikor olyan ponthoz ért az emberiség, hogy az Isten kegyelmének a határához ért, és azt mondta Isten, na most már elég. ez pedig nem más, mint az özönvíz. Az első ember teremtésétől egészen az özönvízig az ember szabadon élt, azt csinált, amit akart. Imádhatta Istent, vagy átkozhatta Istent, de az özönvíz tulajdonképpen egy határesetet jelentett, és azt mondta Isten, hogy tovább nem lehet menni ezen az úton. Hadd olvassam föl 1 Mózes 6-ból a 11, 12 és a 13. részt. És figyeljétek meg, hogy miért döntött úgy Isten, hogy a kegyelemnek van egy határa, és nem lehet tovább menni. Azt mondja a Biblia, a föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. Miért döntött úgy Isten, hogy megállítja ezt a folyamatot? Mert egyre romlottabb lett a föld, és megtelt erőszakossággal. És látta Isten, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És azt mondta Isten Noénak, elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek, mert erőszakossággal telt meg miattuk a föld, és elpusztítom őket a földdel együtt. Amikor Isten ezt kimondta, nem egy másodperc múlva jött az ítélet, hanem évekkel később. Noénak ezt elmondta, Noé mire fölépítette a bárkát, mire elkezdett esni az eső, és mire olyan szintre értek az események, hogy tényleg elpusztult sok minden, addig még sok idő telt el. Amikor arról beszélünk, hogy Isten kegyelme, amíg működik az Isten kegyelme, addig 100%-osan működik. De hogyha Isten azt mondja, hogy vége, akkor utána az Istennek az ítélete következik mindig. És nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Istennek van kegyelme, és Istennek van ítélete. Miért ítéli meg Isten a földet? Azért, mert erőszakossággal telt meg, és gonoszsággal. Gondoljatok csak most a saját kultúránkra. Amerikára, vagy Magyarországra. Miért tartunk föl börtönöket? Miért kellenek a börtönök? Azért, mert ha valaki a bűnnek egy olyan szintjére süllyed, ami már veszélyezteti a társadalmat, akkor a társadalomnak joga van az igazságszolgáltatáson keresztül kiemelni azt a valakit és beemelni a börtönbe. Tulajdonképpen likvidálni, hogy több kárt ne csináljon, mert azért sok normális ember van, és a nem normálisak, vagy akik normálisan akarnak élni, azokat ne gátolják azok, akik nem normálisan akarnak élni. Tehát az igazságszolgáltatásnak, vagy a kegyelem határának tulajdonképpen a lényege az, hogyha valaki olyan szintre süllyed, amikor már veszélyeztet mindenkit, akkor őt ki kell emelni onnan, és valamilyen más kategóriába kell helyezni. Egy pszichopatát miért kell mondjuk egy zárt osztályra helyezni? Hát azért, mert mindenki fél már tőle, rengeteg kárt csinál, és hogyha őt bezárjuk, akkor tulajdonképpen a többieket megvédjük. Ugye értjük ezt a nagyon egyszerű logikát. Az Isten miért húz egy vonalat, és azt mondja, hogy tovább nem lehet menni? Mert a föld megtelik erőszakossággal és gonoszsággal, és alig van igaz ember. A nem normálisak sokkal többen vannak, mint a normálisak. És azt mondja Isten, hogy na most itt valami változásra van szükség, és jön az özönvíz. Szóval Isten, amikor az ítéletét kimondja, akkor már olyan sokáig várt, és olyan események történnek, amikor azt mondja, hogy ezt már nem lehet tovább így folytatni. Miért? Mert vannak igaz emberek, vagy vannak becsületes emberek, vagy az igazaknak a védelmében a bűnösöket meg kell büntetni. Ezért dönt Isten, hogy legyen özönvíz. És amikor az özönvízre gondolunk ott, és az igazak, azok megmenekülnek. Azok nem pusztulnak el a bűnösökkel együtt. Noé és a családja elég kevesen voltak, de ők megmenekülnek. Nos, tehát amikor azt mondjuk, hogy van-e az Isten kegyelmének határa, akkor a bűn miatt a földi életünkre vonatkoztatva azt kell mondani, hogy igen, van. Isten azt szeretné, hogy ne legyen, de a bűn miatt van egy ilyen határ. És ha megnézzük, hogy hol van az Isten kegyelmének a határa, tehát hol van az a határ, amikor már Isten nem fog tovább tűrni, és nem fogja azt mondani, hogy na még várjunk egy kicsit. Egy nagyon különleges részt szeretnék felolvasni a Bibliából, ez pedig az 1 Mózes 18-ban van leírva, Sodoma és Gomorának a történetét. De mielőtt ezt felolvasom, hadd mondjak egy alapelvet. Azt látom a Bibliában, hogy az Isten kegyelmének a határa mindig ott van, amikor egy társadalom, vagy egy nép, vagy egy ember olyan mélyre süllyed a bűnben, hogy azt már tovább nem lehet tűrni. Ez az egyik tényező. A másik tényező pedig, amikor a megtérésnek a teljes hiányát látja az Isten. Tehát ha valaki nagyon mélyre süllyed a bűnben, de meg akar térni, akkor az Isten mindig kegyelmet ad. De ha valaki mélyre süllyed a bűnben, és nem akar megtérni, és Isten hosszú időt ad neki a megtérésre, és azt mondja az ember, hogy nem, nem, és nem, akkor egyszer eljön a határ, amikor Isten azt mondja, hogy na most jön az ítélet. Nézzük meg, hogy Sodoma és Gomora történetében hogy működik ez az egész. 1 Mózes 18-ban van leírva ez a történet. Ezt mondja Isten, mivel már igen sok a jajkiáltás Sodoma és Gomora miatt, és a vétkük igen súlyossá vált, lemegyek, hogy megnézzem, vajon csak ugyan a hozzám fölhallott jajkiáltások szerint cselekszenek-e, vagy sem. Tudni akarom. Van egy társadalom, a Sodoma és Gomora társadalma, amiről egyrészt azt mondja a Biblia, hogy rengeteg jajkiáltás hangzik ebből a társadalomból, mert az embereket megnyomorítják. Nem normálisan élnek. Itt például a homoszexualitásnak a problémája olyan méreteket ölt, hogy egy társadalmat teljesen megfertőz. És vagy emiatt, vagy más bűnök miatt is a jajkiáltás olyan magas szintre jutott, hogy az emberek szenvednek és kiáltanak, hogy valaki segítsen már rajtunk. És azt mondja Isten, hogy lemegyek és megnézem, hogy tényleg így van-e. Vagyis az Isten azt mondja, hogy megvizsgálom ezt az egészet. Hogy a Sodoma és Gomora társadalma eljutott már arra a szintre, amikor meg kell ítélni őket, vagy még nem. És a Bibliából azt tudjuk, hogy Isten két angyalt küld el. Ez a két angyal emberi formában megjelenik, először Ábrahámmal találkoznak, Ábrahámmal beszélgetnek, és később elbúcsúznak Ábrahámtól, és elmennek Sodomába és Gomorába, hogy megnézzék ezt az egész társadalmat, megvizsgálják. Két angyal, ez nagyon fontos. Isten bejelenti Ábrahámnak, hogy úgy tűnik, hogy Sodomá és Gomora eljutott az ítélethez. És emlékeztek arra a párbeszédre, amit Ábrahám és Isten között zajlik. Azt mondja Ábrahám, Uram, ha lehet, ne pusztítsd el őket. És azt mondja Isten, én eldöntöttem, hogy úgy tűnik, hogy most már el fogom pusztítani, de lehet, hogy mégsem. És akkor elkezdi a licitálást Ábrahám, hogyha van 50 ember, 50 igaz ember, akkor nem pusztítod el, Uram? És azt mondja Isten, nem. De ha nincs 50, csak 40, azt mondja Isten, na jó, akkor sem. De ha nincs 40, csak 30, akkor sem. Azt mondja Isten, jó, legyen. És akkor egészen így lemennek, utána ötössével megy lefelé. Az Isten kegyelme óriási. De amikor az angyalok eljutnak Sodomába és Gomorába, és találkoznak ott Lóttal, az egyetlen igaz emberrel, aki befogadja az angyalokat a házába, akkor emlékeztek rá, hogy mit mond a Biblia? Hadd olvassam föl. A két angyal estére Sodomába érkezett. Lót pedig éppen a Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, Lót fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. És ezt mondta, térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat. Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattok. De ők ezt felelték, nem, mi itt a szabadban töltjük az éjszakát, mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá és bementek hozzá. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret sütött és ettek. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat, ifjak és öregek az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak és ezt mondták neki, hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Lót kiment hozzájuk az ajtó elé, az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta. Ugyan barátaim, ne tegyetek rosszat. Van két lányom, akinek még nem volt dolga férfival, kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amit jónak láttok. De ezek az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel a hajlékom oltalma alatt vannak. Szóval beesteledik, indul az éjszakai élet Sodoma és Gomora területén, és hogy valami izgalom is történjen, a város férfi lakossága meglátogatja Lótot, és tulajdonképpen bejelentik, hogy két idegen férfi jött hozzád, légy szíves, küld ki, mert szeretnénk szórakozni. Szeretnénk egy nagy szexorgiát rendezni. És Lót azt mondja, hogy inkább ezt ne. Inkább a lányaim. Most erről nem szeretnék beszélni, hogy miért mondja ezt. Miért fontosabb a vendég, mint a lány? Lánya, ez a keleti kultúrának az egyik fontos része, hogy a vendég különleges oltalmat élvezett mindig. De azt mondják ezek az emberek, hogy bennünket a lányok nem érdekelnek. A két férfit akarjuk. És most nem olvasom tovább ezt a történetet, de gondoljatok arra, ez a két férfi ki volt? Istennek két angyala. Miért küldte Isten a két angyalát? Hogy megnézzék, hogy Sodoma és Gomora társadalma hogy működik. Hogy eljutottak már arra a szintre, hogy meg kell ítélni őket, vagy még nem. És amikor Isten azt látja, hogy elküldöm a két angyalomat, ők semmi rosszat nem csinálnak, de még a két angyalomat is paráznoságba akarják vinni, akkor Isten mit mond? Hogy na itt a vége. Ezt lehet, hogy az amerikaiaknak nem tudjátok lefordítani. Magyarban van egy ilyen mondás, amikor már nem bírod tovább, hogy ez kiverte a biztosítékot nálad. Ez a történetben azt látjuk, hogy egy Sodoma és Gomorának a hozzáállása, amit tettek, az Istennél ezt tette. Kiverte a biztosítékot Isten, és azt mondta, hogy na ez elég, tovább nem lehet. Miért jön Sodomára és Gomorára az ítélet? Nem azért, mert az Isten szórakozik, hanem az Isten megvédi azokat, akik igazak. És fontos, hogy kinyilvánítsa az Isten, hogy mi az igazság és mi a hamisság. Hadd ismételjem meg azt, hogy Isten mikor dönt úgy, hogy az ítélet következik? Amikor a bűnnek a mértéke már olyan szintet ér el, hogy Isten azt mondja, hogy tovább már nem lehet tűrni. Ez az egyik tényező. A másik tényező pedig az, amikor az Isten a megtérésnek a hiányát tapasztalja. Az emberek nem akarnak megtérni. És az a két dolog együtt elvégzi azt, hogy Isten azt mondja, hogy következik az ítélet. Hadd mondjak egy olyan példát, amikor az Isten ítélete megváltozik. Van egy másik ókori nép, az Asszír Birodalom, a Ninivének a népe. És tudjátok azt, hogy a Biblia világosan beszél arról, hogy a ninivei lakosság, vagy az Asszír Birodalom nagyon romlott volt. Tulajdonképpen ők ilyen féktelen, erőszakos nép volt, soha senkit nem ismertek el, mindenkit le akartak igázni, mindenkit tönkre akartak tenni. Az asszírokra jellemző volt a brutalitás, a féktelen hatalomvágy, és minden, ami a gonoszsággal kapcsolatos. Ők nagyon sokszor a háborúikat úgy vívták, hogy a megölt ellenséget utána még meg is nyúzták, a bőrét lenyúzták, és ezzel is kifejezték azt, hogy mi vagyunk az erősek, és a legyőzött ellenség a semmi. Volt, amikor a halottakat még a haláluk után fölakasztották, és bemutatták azt, hogy mi milyen hatalmasak vagyunk, és az ellenségeink milyen gyengék és semmik. Egy ilyen nép, aki évtizedeken keresztül, hosszú időn keresztül a gonoszságot művelte, és mindenkit leigázott maga körül, az Istennél eljutott egy olyan szintre, hogy Isten azt mondja, hogy megítélem Ninivét, megítélem az Asszír Birodalmat, hogy ezt ne tegyék tovább. És hogy ítéli meg Isten a Ninivei Birodalmat? Elküldi az egyik prófétát, Jónást. És mit mond Jónásnak? Menj el Ninivébe, és mondd meg nekik, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive. Van még idő, de ha így folytatjátok, a bűnnek ez a mértéke 40 nap múlva eléri azt a szintet, amikor már nem lehet tovább csinálni. Még 40 napotok van. És amikor Jónás végül is csak elmegy Ninivébe, és bejelenti, hogy a mindenható Isten úgy döntött, hogy 40 napotok van, és vagy megtértek, vagy Isten elsöpör benneteket a föld színéről, akkor mi történik? Egy olyan csoda történik, ami sok más néppel nem történt meg. Annyira komolyan veszi ez a szilai és féktelen népség az Istennek az üzenetét, hogy azt mondják, hogy akkor megtérünk. És a királytól kezdve a legkisebb rangú emberig mindenki megalázza magát, böjtöt hirdetnek, bűnbánatot tartanak, és mi történik? Isten azt mondja, hogy akkor nem pusztítom el Ninivét. Az egyik oldalon már majdnem betelt a pohár, már majdnem olyan szintre jutottak az események, hogy több bűn már nem lehet elkövetni, mert Isten megítéli őket. De a másik oldalon, amikor Isten felszólította őket, hogy térjetek meg, akkor mit tettek? Megtértek, és azt mondja Isten, na, akkor rendben van. És a megtérés valami egészen új lehetőséget adott az asszíroknak. Térjünk vissza ide a bibliai történethez. Az Isten miért engedi meg, hogy a kánaánita népek elpusztuljanak? Ez egy fontos kérdés, és nekem is sokszor fölteszik ezt a kérdést, és szerintem nektek is fölteszik majd, ha még eddig nem tették föl. Hadd beszéljek egy picit erről, hogy a kánaánita népeknél miért jött ez a pillanat, amikor azt mondta Isten, hogy itt az idő, el lehet pusztítani őket, mert nincs értelme, hogy tovább éljenek a többieknek a védelmében. 1 Mózes 15-höz, ha lapozunk a Bibliában, a 13. verstől még Ábrahámmal beszélget Isten jóval korábban, mint ahogy a Bírák könyvének az eseményei zajlódnak. 1 Mózes 15-ben ezt mondja a Biblia. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak. Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután nagy vagyonnal jönnek ki, te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vészségedben temetnek el, csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emória gonoszsága még nem telt be. Jóval több mint 400 évvel korábban az Isten Ábrahámnak mit mond? Hogy a te utódaid egyrészt Egyiptomba kerülnek, ott rabszolgák lesznek, de ne félj, vissza fognak ide jönni, és el fogják foglalni ezt az egész földet, és miért nem most? Miért nem most lesz a tiéd? Mert az emmóriak, aki a kánaánita népek közül az egyik legnagyobb népcsoport volt, az emmóriak gonoszsága még nem telt be. Vagyis növekszik a gonoszságuk, de még nincs olyan szinten, hogy az Isten megítélje őket. Több mint 400 év kellett hozzá, és a 400 év alatt a gonoszság az csak nőtt, megtérés nem volt, és 400 évvel később Isten azt mondja Júdának és Simaonnak, hogy menjetek és foglaljátok el ezt a földet. Megérett a helyzet arra, hogy elfoglaljátok, mert az Istennek az ítélete következik most. 5 Mózes 9:5-ben azt mondja a Biblia, konkrétan arra a kérdésre, hogy miért engedi meg Isten, hogy a kánaánita népek egyszerűen lekerüljenek a térképről. Ezeket a népeket a gonoszságuk miatt űzi ki előled Istened az Úr, hogy megtartsa ígéretét, amely esküvel fogadott neked. Miért engedi meg Isten, hogy egy nép eltűnjön a térképről? Nem azért, mert Isten rámutat a térképre, és azt mondja, hát ők maradjanak, ő mehet. Isten nem szórakozik. A gonoszság miatt Isten úgy dönt, hogy valaki élhet, és valakinek nincs tovább kegyelem. Mert a gonoszságban olyan méreteket öltött minden. Szóval a kérdés, hogy hol van az Isten kegyelmének a határa? Ezt pontosan nem tudom, de hogy van határa, az biztos. A te életedben az, hogy mikor jön el a halál, egy nép életében az, hogy mikor jut a gonoszságnak egy olyan szintjére, amikor Isten azt mondja, hogy nem lehet tovább menni, és az Isten néha ilyen háborúkon keresztül, néha járványokon és betegségeken keresztül, máskor természeti katasztrófákon keresztül, Isten megengedi, hogy bizonyos népek veszteségeket szenvedjenek el, vagy akár elpusztuljanak. Mert a gonoszságuk olyan mértéket ért el, amikor Isten azt mondja, hogy ki kell őket venni, és nem szabad, hogy tovább fertőzzék az embereket. Értjük, miért van az Isten kegyelmének határa? Az Isten nagyon szeret bennünket. És ha te igaz ember vagy, és te szereted az Urat, keresed az Istent, olvasod a Bibliát, és azt mondod, hogy Uram, én szeretnék veled kapcsolatba kerülni, vagy szeretnék még jobban megismerni, és azt látod magad körül, hogy sok szenvedés és nyomorúság van, hogy a történelemben akár a napjainkban is háborúk vannak, és szörnyű helyzetek vannak, akkor azt kell mondani, hogy Isten azért enged meg bizonyos szenvedéseket, hogy az övéit meg tudjak tartani. Azért kell börtönbe rakni valakit, hogy az igazak megmenekülhessenek, és az igazak normálisan éljenek. Hogyan működik az Isten kegyelme ma? Ez az utolsó kérdés. Isten kegyelme ma. Azt mondja a Biblia, Lukács 13-ban, maga Jézus Krisztus mondja ezt, azután ezt a példázatot mondta, egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek. Én már 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd még, hogy ebben az évben körülássam, megtrágyázzam, hát ha terem a jövőre pedig, ha nem, akkor vágd ki. az Isten kegyelme így működik. Hogy már rájött az a pillanat, hogy ki kell vágni ezt a fát, de mégis azt mondja az Isten, adjunk még neki egy kis kegyelmet. Próbáljuk meg még egyszer. És amikor ezt a lehetőséget adja nekünk az Isten, neked is, nekem is, akkor ez az Istennek a kegyelme. De hadd mondjam, ezt az örökké nem fog tartani. Gondoljad saját megtérésedre. Hányszor szólt hozzád az Isten, mire eljutottál odáig, hogy igen mondtál. Ha csak egyszer szólt volna az Isten, és azt mondtad, hogy még nem értem, még nem tudom, és azt mondja az Isten a vége, akkor nem lennénk most itt. De az Isten kegyelme nagy. Az Isten szól újra, és újra, és újra, és ad még egy esélyt, és még egy esélyt, de ezt örökké nem lehet csinálni. Egyszer vége van mindennek. A földi viszonyok között, és a bűn miatt. És ezért azt kell látni, hogy az Isten jó, az Isten egy szerető Isten, de az Isten kegyelmét és a szeretetét mindig azok tapasztalják meg, akik el is fogadják ezt, és nem elutasítják. Egy másik ige Máté 7-ből, szintén Jézus Krisztus szavai. Jézus azt mondta, menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon az úton járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Jézus beszél nagyon világosan egy széles útról, és egy keskeny útról. És hadd mondjak meg ilyen apológiai védőbeszédet. Nagyon sokszor azzal vádolják a keresztényeket, hogy azok beszűkülnek. Azok ilyen szűklátókörű emberek lesznek, nem érdekli őket semmi, csak az Isten. Pedig a másik oldalon milyen színes ez a világ, és mennyi dolog történik. Ez nem így van. Amikor valaki megtér, akkor kinyílik minden, és amíg nem tér meg valaki, egy borzasztó szűk világban él. Jézus nem erről beszél, amikor ezt mondja, hogy van széles és keskeny út. Jézus azt mondja, hogy a keskeny út az nem más, mint az, hogy Istennek vannak ilyen irányelvei vagy törvényei. Azt mondja az Isten, hogy ez jó, és ez pedig rossz. És a kettő között van egy kis mozgástér, de nem túl nagy. És ha valaki ebben az isteni úton halad, erre mondja Jézus, hogy ez egy keskeny út. De a másik oldalon van egy széles út is, és ezt a széles utat tulajdonképpen az ördög és az emberek közösen hozzák össze. Hogyan? Például azt mondja a Biblia, hogy megszületünk és meghalunk, és következik az ítélet. Ez a keskeny út. És közben meg lehet térni. Az ördög mit mond az embernek, aki elhiszi? Ne aggódj annyira, majd jön a reinkarnáció és visszajössz. Szélesítik az utat. Az Isten igéje azt mondja, hogy van bűn és van igazság. A mai kultúrában mit mondanak az emberek? Mi az, hogy bűn? Azt nem lehet definiálni. Az, hogy bűn, azt pontosan meg sem tudjuk fogalmazni, hogy micsoda. Az a bűn, ami neked rossz, de hogyha mégis az jó lesz, akkor már nem is bűn. Tulajdonképpen nem is kell ezzel foglalkozni, kiszélesítjük az utat. És ha valaki ezen a széles úton kezd közlekedni, amin a bűn az nem is bűn, ami csak ilyen elvont fogalom, akkor a problémák lesznek. Isten azt mondja, hogy mondjuk házasság. Ez a keskeny út. És az emberek azt mondják, hogy házasság, hát ez lehet így is, meg úgy is értelmezni. Ha már együtt élünk, az is házasság, ha van papír, az is, ha nincs papír, az is, teljesen szabadon kell ezt értelmezni. Az emberek kiszélesítik az utat, és erre mondja Jézus, hogyha ilyen széles úton haladsz, amikor az Isten igéjét ilyen nagyon liberálisan értelmezed, minden belefér, ami neked jó, és mindent kizársz, ami neked rossz, ez a széles út, ami az ítéletre fog vezetni, mert fogalmat sincs, hogy mi az, hogy igazság, és mi az, hogy ítélet. A keskeny út az 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 út, amit Isten mutat neked. Amikor szól hozzád személyesen Isten, hogy tegyél meg valamit, vagy ez rossz, ez jó, a Szentlélek vezet ebben bennünket. Hogy az Isten igéje nagyon sok mindent kijelent nekünk, hogy milyen úton kell haladni. Ha keskeny úton haladsz, Jézusnak van egy ígérete, hogy akkor tiéd az Istennek a kegyelme, akkor tiéd az Istennek az áldása. Ha a széles úton haladsz, ilyen szabadon értelmezel mindent, félreteszed az Isten igazságait, és a saját igazságaidat teszed a központi helyre, akkor ennek az életmódnak a következménye az Istennek az ítélete. Miért? Mert ez veszélyezteti az igazaknak az életét, és veszélyezteti az Isten országát. Veszélyezteti a szentséget, a tisztaságot és az igazságot. Befejezésül, ha válaszolni szeretnénk ezekre a kérdésekre, van-e határa az Isten kegyelmének? Hát a bűn miatt van. Muszáj volt. Istent rákényszerítettük mi emberek, vagy Ádám és Éva, hogy határokat húzzon. És hogy hol van az Isten kegyelmének a határa, azt pontosan nem tudjuk. Isten dönti el mindenkinek az életében, vagy minden népnek az életében, de hadd ismételjek meg két dolgot. Az egyik fontos tényező, amikor a bűn olyan méreteket ölt, hogy Isten már ezt nem tudja tovább tolerálni, illetve a másik oldalon, amikor az Isten szól, hogy térj meg, és az a valaki, vagy ez a nép a megtérésnek a teljes hiányát képvisel, és azt mondja, hogy bennünket ez nem érdekel, akkor mindig az ítélet következik. Ha megtér valaki, akkor mindig jön az Isten kegyelme, mert az Isten jó. Gondoljatok vissza erre a történetre. Azzal kezdtük, hogy egy honvédő háború zajlik. Vannak, akik győznek, és vannak, akik mindent elveszítenek. Akik győznek, miért győznek? Isten azt is kijelenti Ábrahámnak, nem azért, és Mózesnek utána újra is elmondja, nem azért, mintha ti olyan jók lennétek, hanem azért, mert ti bennem bíztok. Mert van az Istennek egy népe, aki az Istenbe bízik, az Istenben hisz, és az Isten azokat megáldja. És vannak olyan népek, amelyek gúnytűznek az Istenből, és nem érdekli őket az Isten, és itt, ha betelik a pohár, akkor jön az ítélet. Befejezésül én két igét szeretnék még nektek egy ajándékba adni, tegyétek be így a szívetekbe, ne a táskátokba, mert onnan el fog veszni, csak a szívetekben igazán. A Zsoltárok könyvének a harmadik rész, 78. verse ezt mondja. Ezért a Szentlélek, amint mondja, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez egy fontos üzenet. Mindazt, amit eddig mondtam, ha nem is emlékszel rá, vagy a tolmácsolás miatt nem tudtad igazán értelmezni, hadd segítsek, ne keményítsd meg a szívedet. Mert az Isten ítéletének a kiváltó oka mindig a szívnek a keménysége szokott az egyik oldalon lenni, amikor valaki nem hajlandó igazságot adni Istennek, nem hajlandó megtérni, nem hajlandó egyetérteni Istennel, akkor ott előbb-utóbb az ítélet jön. És ezért mondja a Biblia, hogy éld úgy az életedet, hogy a szíved egy ilyen szabad szív legyen, aki tud reagálni az Isten dolgaira. Szól az Isten, akkor érzékeld. És hogy érzékelted, akkor reagálj rá, engedelmeskedj neki. Ha Isten azt mondja, hogy bűnt követtél el, akkor mondd azt, hogy Uram, bűnt követtem el, és tartsál bűnbánatot. Ha az Isten bátorít téged, Isten áldást ad neki, az Isten adja a dicséretet, hogy jól van, menjél, jól van, jámbor és hű szolgál, van ilyen igevers a Bibliában, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten bátorít téged, hogy menjél. De ezt csak azok érzékelik, akiknek a szíve olyan szív, ami nem keményedett meg. Sokszor a kemény szívet ilyen kőszívvel szokták ábrázolni. A kőnek mondhatsz, amit akarsz, ott nincsenek érzelmek, nincsenek reakciók. És vannak emberek tényleg, akiknek ilyen kőszíve van. Semmiféle reakciót nem hajlandó mutatni. Szóval az egyik fontos üzenet, hogy ne keményítsd meg a szívedet. Ezt a Szentlélek mondja neked, és nekem is valamennyünknek. A másik, Példabeszédek 23:10-ben van leírva, egy nagyon egyszerű mondat. Ezt mondja Isten igéje, hogy ne mozdítsd el az ősi határt. Ne mozdítsd el az ősi határt. Ez a Példabeszédek 23:10. Miért mondja Isten igéje, hogy ne mozdítsd el az ősi határt? Mert amit Isten kijelölt ilyen határvonalat, hogy ettől eddig, abban biztonság van, abban kegyelem van, abban áldás van, abban öröm van. És ha ezeket a határokat te állandóan módosítod, az ősi határt mindig próbálod arrébb tenni, meg szélesíteni az utat, akkor mi történik? Egy olyan útra tévedsz, ahol már Isten nem jár veled. Ahol nincs ott Isten. Ahol csak az ördög van, a kísértések vannak, a nyomorúság van, a bűn van, és a bűnnek az ítélete van. Szóval ne mozdítsuk el az ősi határt. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyél kreatív, ne legyél olyan ember, aki szeret új dolgokat kipróbálni, hanem azt jelenti, hogy amit az Isten mond, azt vedd komolyan. Ez az ősi határ. És hogyha ezekben a keretekben működsz, akkor áldott leszel. Befejezésül csak egy történet. Én volt egy kedves barátom, akivel nagyon sokat beszélgettem, szinte hetente találkoztunk vele, vagy találkoztam én is vele, aki nagyon szabadon értelmezte a Bibliát, és a New Age-től kezdve az ezoterikáig mindennel foglalkozott, és amikor már jobban megismertük egymást, és a sokadik beszélgetésünk után mindig azzal vádolt, hogy István, veled nem lehet beszélni már, mint velem, mert hogy te mindig a Bibliának a fedőlapja és a hátlapja között tudsz gondolkodni. Hogy te mindig csak ebben a sávban közlekedsz, és veled nem tudok beszélgetni most már. Mert ő nem ebben a sávban közlekedett, ő a széles úton közlekedett, amiben az ezoterika, a New Age, az agykontroll, a transzcendentális meditáció és minden dolog ugyanolyan értékű volt, mint az Isten igéje. Ez óriási különbség. Én arra bátorítalak benneteket, hogy ne mozdítsátok el az ősi határt. És az ősi határ az nem más, mint a Biblia fedő és a zárólapja között működik. És ami ebben van, az óriási szabadság, óriási áldás, ami ezen túl van, az egy veszélyes út, ami nem érdemes járni. Szóval, kedves Kőszikla gyülekezet, Isten áldjon meg bennünket. Az Istenben bízni kell, az Istentől alapvetően nem félni kell. Annak kell félni az Istentől, aki nem hisz benne. De ha bízod Istenben, ne félj Istentől. Az Isten szeret, az Isten kegyelmes. Az Isten az, aki Jézus Krisztust adta érted, saját magát föláldozta érted. Ennél nagyobb szeretet nincs. És amikor erre gondolsz, akkor megérted, hogy az Isten hogy gondolkodik. Hogy az Isten mindent odaadott. Az Isten szeretete óriási, fölfoghatatlan, de a bűn miatt vannak határok. És mi az ősi határok között akarunk maradni. Tudunk erre egy nagy ámen mondani? Ámen. Isten áldjon bennünket. Mennyi atyánk, imádkozunk hozzád most, hogy tarts meg bennünket az igazságnak az útján. Mennyi atyánk, kérünk téged, hogy vezess bennünket, Uram. Szükségünk van arra, hogy te mutasd meg nekünk, hogy ebben a világban mi a helyes és mi a helytelen. Nem akarunk eltévedni, és nem akarjuk úgy leélni az életünket, hogy nem tudjuk, hogy minek mi értelme volt. De köszönjük, hogy te vagy az abszolút igazság, te vagy a mindenható teremtő Isten, és te vagy magad a szeretet. Köszönjük ezt, Uram. És most imádkozom, Uram, mindannyiunkért. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, hogy abban a szabadságban, amit te adsz nekünk, a krisztusi szabadságban tudjunk közlekedni, élni, ebben tudjunk gondolkodni. Uram, szabadítsd fel a szívünket, hogy ne egy szűk keresztény életet éljünk, hanem Krisztus teljes szabadságában tudjunk élni. És kérünk, Uram, bocsáss meg a bűneinket, amikor eltévedtünk és a széles úton közlekedtünk, amikor elmozdítottuk a határokat, amikor mi akartuk megmagyarázni neked, hogy mi a jó és mi a rossz. Kérünk, Uram, hogy bocsáss meg ezt nekünk, tisztítsd meg a szívünket. És Uram, imádkozom mindazokért, akik téged keresnek. Kérünk téged, hogy jelensd ki magad nekik. Áld meg őket, Uram. Imádkozom azért, akik a tiéid, akik már személyes kapcsolatban vannak veled. Uram, kérünk téged, hogy a te biztonságodban, a te kegyelmedben tudjunk továbbra is élni. És így vezess bennünket. Imádkozom a következő napokért. Kérjük, Uram, a te szellemednek a munkáját. Töltsd be bennünket a te szent lelkeddel. Adj kijelentést, vezetést, és adj, Uram, engedelmes szívet nekünk. És hálát adunk, Uram, a jóságodért, a kegyelmedért. Hálát adunk, Uram, azért, mert te szerető Isten vagy. És imádkozom most azért, hogy a következő napokban, amikor lesz ez az angol tanfolyam, ez a kegyelem és ez a szeretet, hadd legyen ott kézzelfogható, Uram, minden résztvevő számára. Talán sok olyan ember lesz, aki nem is ismer téged, aki nem is tudja, hogy te szereted őt. Nem is tudja, hogy Jézus Krisztus feláldozta az életét érte. Uram, kérünk téged, hogy tudjuk ezt jól képviselni, tudjunk szeretettel és tisztelettel fordulni az emberek felé, vagy gyerekek felé. Kérünk, Uram, hogy segíts bennünket ebben. Járj előttünk, Uram, és akarunk neked engedelmeskedni. És kérjük a te áldásodat a személyes életünkre. Imádkozunk azért, Uram, hogyha valaki beteg, az gyógyítsd meg. Ha valakinek ott van a szívében sok kérdés, vagy bizonytalanság, adj, Uram, válaszokat. És kérünk, Uram, ha valakinek a bátortalanság van ott, tedd őt bátorrá is, és erőssé, Uram. Szükségünk van rád. És tudjuk, hogy ami tőled jön, az minden igaz, és minden jó, és minden helyes. És ezért, Uram, kifejezzük, hogy elfogadjuk a te ajándékodat. És legyen, Uram, neked minden dicsőség, minden hódolat és minden imádat, Uram, mert megérdemled. Amen. Amen. Hát Isten áldjon meg bennünket. Maradjunk a kegyelemben, járjunk a keskeny úton, és minden rendben lesz.